Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Azzal folytatjuk a műsort, hogy hamarosan Budapesten rendezik meg a világ 5. legnagyobb sporteseményét, nevezetesen a sakkolimpiát, amelyet szeptember 10-e és szeptember 23-a között rendeznek. A magyar válogatott a női és a férfi mezőnyben is több csapattal képviselteti magát, és hát lesznek nagy visszatérők. Minden továbbiról pedig a Magyar Sakkszövetség elnökét, dr. Pojánszky Zoltánt kérdezem.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Hamarosan, szeptember 10-én, kedden elindul, és egészen szeptember 23-áig Budapesten zajlik a Sakk Olimpia, amely hát egyértelműen kijelenthető, hogy a sakk számára a legfontosabb verseny. Egyébként egy 2 évente rendezendő nemzetközi versenyről van szó. Tényleg itt a világ országainak legjobb válogatottjai mérik összetudásukat. Ez egy nagyon nagy jelentős esemény, amely Budapesten lesz idén. A legutóbb 2022-ben Indiában volt. Az eddig elmondott információk helyesek voltak, ugye? 2 évente legutóbb Indiában volt, és egyértelműen a legnagyobb színpada a sakk világának mindez.
Ez a része tökéletesen igaz. Egyetlen kicsi pontosítást tennék, hogy nem csak a világ legerősebb válogatottjai mérik itt össze erejüket. Ez egy különleges dolog, és ezért is tekintjük a legnagyobb sakk ünnepnek, mert valóban a legrangosabb csapatverseny, tulajdonképpen egy csapatvilágbajnokság, de nincsen rá kvalifikáció, hanem a világ összes országa benevezhet erre egy csapatot, és itt lehet velünk, tehát az egész világ sakk közössége ilyen értelemben egyesítve van a sakkolimpia égisze alatt.
Hát akkor itt most adja is magát a kérdés, hogy hány ország nevezett, és hány ország lesz akkor itt Budapesten?
Hát nagyon-nagyon magas szám. Tehát egy rekord részvételre számítunk. Eddig 196 férfi csapat és 184 női csapat nevezett be. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a női csapatok száma az eddig 162 volt a legmagasabb, úgyhogy ez egy ugrásszerű növekedés köszönhetően a Nemzetközi Sakkszövetség női sakkal kapcsolatos női sakkot ösztönző projektjének is. Másfelől meg egy érdekes dolog ez, hogy hány ország, mert valahogy úgy alakul, talán kicsit a futballból ismerjük ezt, hogy mondjuk nem a Skócia azért nem egy önálló államisággal rendelkező ország, hanem Nagy-Britannia része jogi értelemben mégis önálló csapata van. Tehát ez sok esetben így van a sakkban is, tehát amikor a Holland Antillák vagy Puerto Rico, vagy éppen Wales csapatára gondolunk, akkor vajon ez önálló országként nevezhető-e meg? Minden esetre 196 tagszervezete a Nemzetközi Sakkszövetségnek, és a férfi mezőnyben benevezett, és 184 pedig a nőiben.
És a csapatverseny lebonyolítása az hogy fog majd kinézni? Hány mérkőzés játszanak majd a csapattagjai, és milyen leosztásban?
Minden csapat 11 mérkőzést játszik egy másik ország ellen. Ez egy úgynevezett svájci rendszerű lebonyolítás, tehát összesorsolják a bizonyos elvek mentén az első fordulóban a csapatokat az első fordulóra, és aki ott nyer, annak egy pontja lesz, egy csapatpontja lesz, és az tovább lép a második fordulóra, és ott olyannal párosítják össze, aki szintén nyert az első fordulóban, és így mindig a megfelelő pontszámmal rendelkezőket összepárosítják, és aztán 11 forduló után győztest hirdetnek.
Tehát akkor 11 forduló után, akkor a legtöbb ponttal álló csapat az sakk olimpiai bajnoki címet szerez.
Ez így van.
Akkor nem egyenes kiesés, hanem ilyen pontgyűjtéses rendszer.
Ez egy pontgyűjtéses rendszernek is nevezhető, úgynevezett svájci rendszerű lebonyolítás, így van.
És akkor térjünk oda-vissza, hogy ugye említette, hogy nem volt kvalifikáció, viszont tényleg itt lesznek a legjobb sakkozók a világon. Most Magnus Carlsen vezeti igaz a világranglistát, ő is itt lesz például Norvégia színeiben, vagy Norvégiát képviselve?
Benevezett, igen, a norvég válogatott színeiben benevezett, ő játszik a norvég első táblán, úgyhogy nagyon örülünk neki, és a jelenleg regnáló kínai világbajnok Ding Liren szintén a kínai válogatott tagjaként itt lesz, a hollandoknál itt lesz Anish Giri, tehát a top játékosok jobbára elfogadták a válogatottjaik felkérését arra, hogy szeretett játszanak az olimpián.
És a magyar válogatottról mit kell tudni? Azt hiszem, hogy a legtöbb szó mostanában, hogyha magyar sakkról beszélünk, vagy magyar sakkozókról beszélünk, akkor Rapport Richárdot érintette, és az ő pályafutását itt végig figyelve az elmúlt években meglehetősen kalandosra sikeredett, hát emlékezhetünk, hogy átváltott román színekre, majd most már megint magyar színekben fog versenyezni az olimpián magyar színekben?
Természetesen Rapport Richárd egy magyar sakkozó, az, hogy volt az a kellemetlen kitérő, amire ő is félig meddig rákényszerült, hogyha az egyéni karrierjét tekintjük. Ez egy sajnálatos vargabetű volt, azonban itt van velünk, és ő játszik a magyar válogatott első tábláján, és hát hasonló örömmel szeretném említeni Lékó Péter visszatérését, aki 2018 óta nem vett részt magyar színekben versenyen, és ő is a válogatottban vállalta a játékot. De valóban ez a két játékos teljes érthető módon elvitte a fókusz az elmúlt időszakban a sakkal kapcsolatos hírek tekintetében, de hát Magyarország mind a férfi, mind a női mezőnyben 3-3 válogatottat nevez be, mint rendező ország, tehát összesen 30 sakkozónk lesz jelen, akik minden fordulóban játszanak, ugye 15-en a férfi és 15-en a női mezőnyben. Egy meccsen nem mind játszanak, vagy 5-fős csapatból mindig 4-en játszanak egyszerre. De a lényeg, hogy ez a 30 ember, ez mind kiváló játékos, és mind vagy már bizonyították, hogy képesek erőn felül küzdeni a hazájukért, vagy pedig elmúlt időszakban tapasztalatok alapján jókunk van azt hinni, ha még nem voltak olimpikonok eddig, hogy erre képesek. Úgyhogy én azt annak örülnék, meg azt remélem, hogy azért a magyar nyilvánosság is mindannyiuknak az eredményeit követni fogja.
Ez biztosan így lesz. Egyébként milyen esélyei lehetnek a magyar csapatoknak? Van-e valamilyen várakozás megfogalmazva velük kapcsolatban?
Nekem várakozásom nincsen, az én feladatom az az, hogy megteremtsem azt a motivációs környezetet, amiben ők megfelelő és reális célokat tudnak kitűzni, és belekerülnek egy olyan helyzetbe, ahol felszabadultan és a legjobb sakjukat az asztalra téve tudnak játszani. Egyébként magyar férfi első válogatott az a 9. helyről rajtol, a magyar első női válogatott a 14. helyről rajtol. Hatalmas küzdőképességről tettek már többször tanú bizonyságot, most csak elég a 2022-es indiai olimpiára gondolni, amit ön is említett. Ott végül a 8. helyre futott be az akkor 10-valahanyadik helyre rangsorolt férfi válogatott egy fantasztikus hajrával. Hát én nagyon bízom benne, hogy a hazai pálya az inkább erőt ad, mint hogy valami fajta nyomasztó körülményként hason, semmi ok nincsen erre. Az eredmény elvárások azok nem úgy néznek ki, hogy bárhanyadik helyre kötelező lenne befutniuk, és akkor történik valami, vagy hogyha nem, akkor nem. Hanem én tényleg azt szeretném, hogy mindenki felszabadultan és a legjobb sakját az asztalra téve játszon.
Sorsolás egyébként már volt, hát azt tudjuk, hogy a magyar női és férfi első csapat mely nemzet válogatottjával fog megmérkőzni először?
Nem volt sorsolás, ez az olimpia legelején lesz, én úgy gondolom, hogy 10-én. Tehát az első forduló az mindig egy lutri, ezekben a svájci rendszerű sakversenyeken, az egyéni versenyeken is így van. Nagyon sok esetben az adott forduló napján tudja meg. Ja, azért nem probléma ez a csapatoknak, mert sorba rendezik őket erő szerint. És akkor, ha van mondjuk, most mondok egy példát, 100 csapat, akkor az első az 51-kel játszik az első fordulóban, a második az 52-kel, és itt olyan nagy az erőkülönbség ebben a mezőnyben, hogy igazából egyik csapatnak sem probléma, hogy aznap tudja meg, mert arra az ellenfélre valószínűleg még keveset kell készülni. A későbbi fordulókban is ugye előző nap tudja meg a sorsolást, az ember jellemzően késő este, koronantól indul a készülés, hát aki éjszakai bagolya, az éjszaka készül, aki nem, az alszik egy kicsit, és másnap korán kell.
Amit korábban említett Lékó Péter visszatérésére, én eléggé felhúztam a szemöldökömet, az egy eléggé szenzációs hír. Ő akkor 6 éve nem versenyzett gyakorlatilag, hivatalos verseny nem indult el, feltételezem, ugye végig ezen idő alatt is edzett vagy sakkozott, szóval, hogy formában tartotta magát.
Lékó Péter, azt kell mondanom, hogy az egyik legprofesszionálisabb játékosunk. Egyébként 2019-ben klubcsapat Európa-bajnokságon leült, és a német sakk csapatbajnokságban, a német sakk Bundesligában azért váltott néhány játszmát az elmúlt években. A magyar válogatott színeiben valóban nem játszott 2018 óta. Nincs kétségem afelől, hogy maximális intenzitással készül. Péter amúgy is egy maximalista alkat, és emellett pedig nyakig benne volt a sakkban, hiszen közben ő oktatóként, nevelőedzőként, majd mesteredzőként is, és kommentátorként is benne van a nemzetközi sakkvilágban. Folyamatosan látja az új dolgokat, az új trendeket, minden információval találkozik, ami releváns, úgyhogy nincs kétsége, hogy a felkészülésre jól sikerül.
De azt hiszem, aki nem szakértője a témának, viszont felületesen mindenképpen figyelemmel követi a sakkot, mint például én, az gyermekkorából emlékeztet, hogy a Lékó Péter mellett a nagy magyar nőjátékosra, Polgár Juditra esetleg ő is visszatérhet, vagy róla nincs szó?
Judit nem döntött úgy, hogy visszatér a sakkhoz, viszont az ő sakk aktivitása is abszolút kiteljesedett többek között abban a sakkpalota programban, amit ugye egy gyerekeket célzó sakkon keresztül oktató, sakk logikájával oktató program, aminek most is lesz egy fontos helyszíne, a Sakkolimpia Expo-n, ami a versenyterem mellett lesz ugyanott a bokcsarnokban, csak nem az A csarnokban, hanem a C csarnokban. ott lesz egy elég jelentős terület, ahol a sakkpalota program bemutatásra kerül, úgyhogy mindenkit biztatok, különösen aki egy gyereke van, hogy menjen oda, nézze meg, és vonódjanak be, nagyszerű programok lesznek. Juditék menedzselik, Judit egyébként a nemzetközi sakkvilágban is benne van, a Nemzetközi Sakkszövetségben az elnöknek a tanácsadója, folyamatosan utazik, és a sakknak viszi a hírét, és nagyköveteként jár el, úgyhogy Judit is aktív a sakkvilágában, de ő játékosként most nem tért vissza.
Ja, legmagasabb élőpontszámmal rendelkező magyar férfi sakkozó most Rapport Richard, igaz? És a nőknél ki egyébként a ranglista vezetője?
Egy nagyon szoros verseny alakult most már ki. Van ugye a vietnami származású, de évtizedek óta a magyar csapatot erősítő Hoang Chang, aki az élen van, úgy tudom, pár értékszámmal előzi meg Gál Zsókát, aki ugye itt a fiatalok között a magyar női sakk új legnagyobb reménysége. Ők nagyjából most már fej-fej mellett vannak az élen, úgyhogy ők ketten most a legjobb magyar női játékosok.
Az elmúlt percekben a Magyar Sakkszövetség elnökét, dr. Pojánszky Zoltánt hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
A nyár egyik kiemelkedő sporteseménye volt az európai egyetemi játékok, amit júliusban Magyarországon, Miskolcon és Debrecenben rendeztek meg. Egyébként a versenysorozat történetében immár 6. alkalommal. A legjobb európai egyetemi csapatok összesen 17 sportágban szerepeltek. Nagyjából 4500 sportolót lehetett várni, de hát majd mindjárt érdeklődünk a pontos számokról. Itt van velünk a telefonvonalban Rakacki Zoltán, a Miskolci versenyek főszervezője, a Miskolci Egyetemi Sport Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánunk, köszönöm szépen a megkeresést.
Az elmúlt időszakban a nagyvilág, a sportvilág különösen az olimpiára, az olimpikonokra figyelt. Hát elképzelhető, hogy Debrecenben és Miskolcon is láthattunk pár jövőbeli nagy olimpikont, nagy olimpiai sportolót, majd erről is szót ejtünk. De először akkor tényleg arról, hogy mennyire volt sikeres ön szerint a miskolci és debreceni rendezés. Ugye sokan azt várták, hogy ez lesz, ugye a 6. volt a sorban, de hogy ez lesz minden idők legnagyobb volumenű európai egyetemi játékoka. Ez így alakult végül?
Hát az Európai Egyetemi Sportszövetségnek a kommunikációjában valóban az jelent meg, hogy ez volt minden idők legjobban szervezett európai egyetemi játékoka. És azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván egy ilyen nagyszabású esemény végén mindig van egy ilyen euforikus hangulat, de tényleg a megjelent szövetségi sportvezetők, nemzetközi delegáltak a helyszínen is már hangot adtak elégedettségüknek. Én személy szerint az összes korábbi európai egyetemi játékokon részt vettem, és megállapítottam azt, hogy alapvetően három kritikus területe van az eseménynek. A szállás, étkezés, valamint a transfer tekintettel arra, hogy ekkora létszámról beszélünk, tehát ahogy ön is említette a felvezetőben, itt a résztvevők száma 4800 fő körül alakult, 414 felsőoktatási intézmény képviseltek 36 országból, tehát egy hatalmas nagy létszám, és ekkora létszámnál tényleg a szállás, étkezés, transfer az mindig kritikus volt, és én azt tapasztaltam, hogy legalább az egyik területtel mindig voltak problémák, amiket kezelni kellett. Itt a magyarországi rendezés keretében viszont a debreceni és a miskolci szervezők mind a három területet magas színvonalon és problémamentesen oldották meg. Ahogy ön is említette, 10 sportágban versenyeztek Miskolcon, 7 sportágban Debrecenben. A szervezés mellett én azt gondolom, hogy a másik fontos sikertényező, amit szintén érdemes megemlíteni, hogy a magyar részvétel is kimagasló volt, hiszen Magyarország végzett az éremtábla első helyén.
Hoppá, pont ezt akartam kérdezni, de akkor elsők is lettünk, az engem most meglepett. Ez volt már így korábban egyébként?
Elsők lettünk. Nem, egyszer korábban Lucsban 2 évvel ezelőtt, ahol már szintén magas volt a magyar delegáció részvétele, ott is kiemelten szerepeltünk, de ez volt a minden idők legeredményesebb magyar szereplése. A 36 ország közül, ahogy említettem, első helyen végeztünk, illetve az intézményi rangsorban egy magyar felsőoktatási intézmény, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem pedig a 2. helyet szerezte meg, ez is minden idők legjobb hazai intézményi eredménye. És hát nyilván azt gondolom, hogy egy hazai rendezésnek azért van egy ilyen úgynevezett sportszakmai hatása, hogy nagyobb a magyar részvétel, és azért ez látható is volt. Már ugye a 2022-es eseményen is egy korábbitól lényegesen nagyobb 300 fő feletti magyar sportlói létszám vett részt, most pedig 540 fő körül alakult a magyar részvétel 25 különböző magyar felsőoktatási intézményből.
Mit gondol, ahogy említette is, hazai rendezés volt, szóval nyilvánvalóan a hazai egyetemek úgymond nagyobb fókusszal viseltettek ezen rendezvény iránt, és tényleg minden egyetem próbálta a csapatait a legjobb formában delegálni erre a versenyre, de általánosságban egy kicsit nagyobb képet festve is kijelenthető, hogy így a magyar egyetemi sportkultúra, sportszervezés, ugye a duális képzés, hogy a versenysportolók egyetemi oktatáson is részt vegyenek, hogy az azért egy előkelő helyen áll Európában?
Nyilván teljes spektrumra nincsen rálátásom. Azt el tudom mondani, hogy Magyarország nemzetközi egyetemi sportesemények tekintetében, és itt gondolok egyébként az európai egyetemek egyetemi bajnokságára, az európai egyetemi játékokra, az egyetemi világbajnokságokra, illetve az egyetemi világjátékokra, a részvétel és sok esetben a szervezés tekintetében is egy nagyon aktív, erős nemzeti egyetemi sportszövetségről beszélhetünk. Tehát a magyar egyetemi sport nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. A másik, hogy itt az európai egyetemi játékokra azért az elmúlt években, ez egy 7 éves projekt volt, egy tudatos készülés, felkészülés zajlott a minél eredményesebb magyar részvétel érdekében. Itt egyébként a rendezési támogatás mellett 2019-ben egy dedikált állami támogatás is megjelent, kimondottan a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságok fejlesztésére, és ugye ezeknek az egyetemi bajnokságoknak a jellemzően a győztesei indulnak az európai egyetemi versenyrendszerben, tehát itt volt egy kölcsönhatás, tehát a magyar egyetemi sport fejlődött annak azzal összefüggésben, hogy mi rendeztük meg ezt a nagyszabású eseményt, és hogy minél jobban szerepeljünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, magas színvonalú a magyar egyetemi sport, folyamatosan fejlődik, nem csak a versenysport, hanem az intézményi sport, illetve az élsportolók mentorálása, és még azt tudom elmondani, hogy a modellváltó egyetemek esetében plusz dedikált forrás is megjelent az egyetemi sport fejlesztésére, tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen a területen én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a eredményeinkre.
Egyébként a miskolci sportágak közül melyikben volt ön szerint a legnagyobb a magyar dominancia az eredményeket tekintve?
Hát a küzdősportokat mindenképpen meg kell említeni. Nyilván a Miskolcon vízilabda sporták között már is zajlottak, tehát vízilabdában hagyományosan jók vagyunk, nem csak nemzeti, hanem egyetemi szinten is, úgyhogy alapvetően ezek a sportágok, amikben jók voltunk. Látjuk azt, hogy mondjuk egy kosárlabdában, többlabdában azért még van hova felzárkózni. A küzdősportokban abszolút a magyar eredményesség, dominancia az tapasztalható volt. Mi küzdősport volt egyébként, tehát a judo, karate, taekwondo és kickbox.
Na hát ezek közül a taekwondót, ha más nem, egy egész ország megismerte, mint sikeres magyar sportág a nyári olimpián például. Na de az engem nagyon érdekelne, hogy egy egyetemi sportcsapatban, és itt nyilván akár külön kell venni egy egyéni sportágat, meg egy csapatsportágat, de hogy itt nagyjából mi mondható el az elinduló versenyzők, ők inkább amatőr szinten űzik a sportot, vagy ők abszolút olyan versenyzők, akik az egyetemi berkeken belül, az egyetemi sportegyesület színeiben versenyeznek, de abszolút élsportolók, és hát akár itt a kezdeti felvezetésemhez visszacsatolva, ők esélyesek lehetnek bármikor akár egy olimpiai szereplésre is.
Természetesen a négy egyéni sportágban volt magasabb a színvonal, tehát itt több nemzeti válogatott sportú is részt vett. Ennek az oka az, hogy az európai egyetemi játékokon nem nemzeti válogatottak, nemzeti egyetemi sportolók és sportcsapatok indulnak, hanem intézményi sportolók és sportcsapatok, és a négy küzdősporton kívül minden más sportág csapat versenyként volt meghirdetve. Tehát ebből azért adódik, hogy nyilván egy felsőoktatási intézménynek a csapata, ahol minden sportoló abban az intézményben tanul, az azért nem képez egyenlő erőt egy nemzeti egyetemi válogatottal. Ugye ők az universiátén, vagy most már az egyetemi világjátékoknak hívják, és az egyetemi világbajnokságokon indulnak. Ettől függetlenül találkoztunk kosárlabdába euróligás játékosokkal, és ahogy említettem, ugye a küzdősport, ahol ugye, hogyha be tudta illeszteni a versenynaptárába az adott hallgató és sportoló, akkor nagyon komoly sportolók is megjelentek. Egyébként nyilván itt a színvonal ott erősebb, ahol az egyetemi klubok erősebbek, azért Magyarországon most már vannak egészen kiemelt egyetemi sportklubok, és tudnak ezek az egyetemi klubok nagyon jó feltételeket biztosítani akár sportolóknak is. Egyébként említhetnénk például a Teacot, vagy akár a Testnevelés Egyetem Sportegyesületét, a TFS-ét, akinek volt kint a Párizsban az olimpián sportolója, illetve a paralimpián is lesportolója. Tehát ezen klubokban sportolók egészen magas színvonalat tudnak biztosítani az ilyen egyetemi sportversenyeken.
Egyik, hogy nagyon tetszett ez a kifejezés, a hallgatója sportoló, akkor az egyéni sportágakban, akiket láthattunk, nekik van abszolút arra esélyük, akár országos bajnokként is szerepeltek itt az európai egyetemi játékokon, szóval nekik van arra esélyük, hogy tényleg akár Los Angelesben találkozzunk velük.
Igen. Vannak olimpiai reménységek, igen, akik részt vesznek és részt vettek ezen az európai egyetemi játékokon.
Végezetül még arra lennék kíváncsi, hogy ugye ez volt a hatodik ebből a műfajból, és ha jól tudom, de javítson ki, hogyha tévedek, az első kettőt azt Hollandia szervezte meg, szóval nem példa nélkül a duplázás. A következőt ki fogja? Magyarország esetleg bejelentkezhet, ha nem is a következőre, de valamelyikre a közeli jövőben?
Van példa a duplázásra, de az elsőt Spanyolország szervezte Kordobába.
Ja, értem.
2012-ben, utána Rotterdam, Zágrábiek voltak a rendezők, és egy elmaradt a Covid miatt a Belgrádba meghirdetett esemény. 2022 Lugy, most ugye Miskolc és Debrecen, és a sorrendben Salerno Olaszország, Split Horvátország és Granada Spanyolország fogja megrendezni az európai egyetemi játékokat. Tehát igen, a duplázás ugye Spanyolország és Horvátország tekintetében megvan, úgyhogy egyáltalán nem példa nélküli, és akár jövőben ismét lehet Magyarország házigazdája az eseménynek.
Az elmúlt percekben Rakacki Zoltánt, a Miskolci Egyetem Sport Egyesületének elnökét hallották, és ennyi fért a mai sportértékbe, köszönöm szépen a figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.